Rák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Még egy kérdés a polgári eljárásról. Az ügyfél az nagyon más pervitelt fog tapasztalni az új eljárásban, és egyáltalán mikortól kell az új eljárásra számítania?
Én azt hiszem, hogy alapvetően más eljárásra kell számítania, hiszen a per alapjához szolgáló tényeket, bizonyítékokat, előadásokat ezt a per első szakaszában meg kell tennie. Tehát amit gyakorló bíróktól gyakran hallunk panaszként, hogy a sokadik tárgyaláson derül ki, hogy mit is akar az ügyfél, a peres fél, mivel tudja bizonyítani az igazát, ez a fajta elhúzása az eljárásoknak ez nem működhet, mert hogy a perfelvételi szakaszt azt tulajdonképpen egy formális módon le fogja zárni a bíróság, és ezt követően a per keretei nagyon kivételes helyzetben bővíthetők. Az addig felhozottak, az addig előadottak elbírálása fog történni a per második szakaszában.
Hogy fogja ez megváltoztatni azt a hozzáállásunkat, hogy mi egy pereskedő nemzet vagyunk? Nagyon szívesen és könnyen megyünk bíróságra, meg könnyű bíróságra menni. Most ez csökkenni fog? És hogyha csökkenni fog, akkor ez a jog iránti tiszteletet vajon hogy fogja megváltoztatni?
Nyilván, ha azzal szembesül egy peres fél, hogy a saját mulasztása miatt marad ki az elbírálandó peranyagból valami, valamilyen fontos bizonyíték, valamilyen fontos körülmény, akkor meg fogja tanulni, hogy a következő alkalommal ezt korábban kell a bíróság tudomására hozni.
De kezdetben úgy fog hazamenni, hogy nincs igazság. Mert a korábbi eljárási szabályok szerint ez biztos megnyertem volna, mert lett volna időm jobban fölkészülni a 15. tárgyalásra.
Ha a bíró egyértelművé teszi a perfelvételi szakaszban, hogy le fog zárulni ez az időszak, akkor a peres fél ezt világosan láthatja.
A perfelvételi szakasz után új ötlettel a felek már nem állhatnak elő? Csak ha akkor jut tudomásukra valami?
Bizonyos kivételes helyzetben ez megtörténhet, de a tipikus tényállásokban nem lesz ilyen lehetőség.
Az új közigazgatási perrendtartással mit kell kezdenie a bírósági rendszernek? Ilyet még nem csináltunk.
A közigazgatási perrendtartás valóban óriási újdonsága a magyar közjogi rendszernek, hiszen a magyar állam és a magyar közigazgatás döntéseinek felülvizsgálatát végző bírák korábban a polgári perrendtartás egyik fejezetébe foglalt részszabályok alapján jártak el. Ezeket a szabályokat átmeneti jelleggel fogadta el a Magyar Országgyűlés 1991-ben, és több évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy a magyar közigazgatási bíráskodás megizmosodásával mindenki belássa, hogy önálló eljárási kódex nélkül ez a bíráskodási ágazat nem tud működni.
De bocsánat, hogy nem tud működni, amikor a közigazgatási bíráskodás számai azok jók Magyarországon? A teljesítménye magas, és ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem az unió mérései mondják rólunk.
Ez így van, de a Eurochart, ami az igazságügyi rendszerek teljesítményét méri, az alapvetően eljárás hosszúságokat mér, és nem pedig tartalmi kérdéseket. És ha végeznénk egy olyan felmérést, hogy az elmúlt 25 évben a Kúria, korábban a legfelsőbb bíróság, közigazgatási kollégiuma milyen tárgyú, elvi véleményeket fogalmazott meg, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a kollégiumi véleményeknek a 90%-a eljárásjogi tárgyú. Tehát olyan mértékben volt használhatatlan a polgári perrendre utaló eljárásjogi rendszer, hogy szinte minden jogintézménynél szükség volt egy kiegészítő iránymutatásra. Ez azért volt így, mert a két eljárásrend logikája alapvetően eltér. Polgári eljárásokban a felek szolgáltatják a peranyagot, a feleket terheli a bizonyítási kötelezettség, és a bíró ezután dönt.
És a felek egyenrangúak és egyenlő erősek.
Így van, így van. Egyikük sincs sem szakértelem vonatkozásában, sem kapacitás vonatkozásában előnyben. Ezzel szemben a közigazgatási perben a bíróságok a közigazgatás adott ügyben való működésének jogszerűségét vizsgálják, tehát tulajdonképpen egy jogállami garanciát teljesítenek ki, egy utólagos felülvizsgálattal járulnak hozzá ahhoz, hogy a közigazgatás működése az alaptörvénynek és a törvényeknek, egyéb jogszabályoknak megfelelően történjen. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a szakértő állam a laikus ügyféllel szemben előnyben van. Ezt a aszimmetrikus helyzetet az eljárásjog valamilyen módon kezeli, nevezetesen olyan szabályokkal, amelyek a tényállás tisztázására, a közigazgatási hatóságok határozatának indokolására, annak megfelelőségére vonatkoznak, illetve vannak következményei a vonatkozásban is, hogy mennyire kell konkrétnak lenni a felperes igényének, igény megfogalmazásának. Ezeket a speciális megközelítéseket a korábbi polgári perrendtartás gyakorlatilag ütötte. Meg kellett erőszakolni a polgári perrendtartás szabályait a közigazgatási perekben való alkalmazás céljából. Az új közigazgatási perrendtartás egy európai színvonalú, rendkívül gondosan megfogalmazott, komoly jogalkotási termék, ami évtizedekkel lendítette előre a magyar közjogi bíráskodást. Én azt gondolom, hogy ennek a közigazgatási bíráskodás színvonalára még előnyösebb hatása lesz, mint az eddig a nehezen értelmezhető jogszabályok alkalmazásával elért színvonal.
Több közigazgatási ügy lesz a várakozásaik szerint? Több olyan közigazgatási aktus lesz, amit a bíróságra fogunk vinni?
A lehetőség bizonyos mértékben szélesedik, azonban az eljárás sok különböző típusúak lesznek, lesznek egyszerűbb eljárások, amelyekben a bíróság akár tárgyalást sem tart, csak iratok alapján dönt, és lesznek olyan eljárások nagy és komoly ügyekben, ahol első fokon három közigazgatási bíró fogja eldönteni az ügyet.
Lesznek-e olyan ügyek, hogy például a közlekedési tábla, mint közigazgatási aktus jogszerűségét fogják az emberek támadni? Mert ilyen ma olvasható, hogy indokolatlanul van ott, ott felejtették, nem is azt tette ki, akinek ki kellett volna tennie.
Korábban a közigazgatási bíróságok jogszerűségi vizsgálatának határát az a felfogás szabta meg, hogy szükség van egy közigazgatási határozatra ahhoz, hogy bírósághoz lehessen menni. Ezt a felfogást azonban nem csak, hogy Nyugat-Európa, de Közép-Európa is jelentős mértékben meghaladta, hiszen a közigazgatás nem csak határozatokban beszél, hanem intézkedéseket hoz, és például kresztáblákat helyez ki, például döntéseket hoz arról, hogy egy város melyik tere mikor és milyen célra használható, vagy olyan intézkedéseket hoz, amelyeket rendkívüli helyzetek irányoznak elő. Nem lenne helyes, ha egy jogállamban ezek a fajta intézkedések csak azért, mert nem öltenek határozati formát, kikerülnének a bírósági felülvizsgálat köréből. A jogalkotó nagyon helyesen ezt a hiányosságát a magyar jogrendszernek felismerte, és az új eljárásjogi kódexsel pótolja.
De ez azt is jelenti, hogy várhatjuk az új eljárásjogi kódextől, hogy a közigazgatási aktusok és a határozatok is megalapozottabbak, pontosabbak, jobbak lesznek, mert hogy most már tudják, hogy bíróság előtt is lehet felelni érte.
Én azt gondolom, hogy várhatóan ez lesz a legfontosabb hatása az új közigazgatási perrendtartásnak, hogy bíróság előtt kell megvédeni a döntéseket több esetben, tehát ennek azt kell eredményeznie, hogy a hatóságok felelősségteljesebb döntésekre törekedjenek, hiszen senkinek nem érdeke, hogy később a bíróság állapítsa meg a döntésről, hogy megalapozatlan.
De a közigazgatási perek logikája az hogy fog összeférni az önkormányzatisággal? Ha mondjuk egy önkormányzat 3-2 arányban hoz egy rossz döntést, azt a bíróság megváltoztathatja?
El kell különíteni egymástól a közigazgatási döntéseket és a közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntéseket. Két csoportra is eltérő szabályok vonatkoznak, tehát nem arról van szó, hogy a bíróságok a jelenleginél mélyebben fogják korlátozni, vagy fognak belenyúlni a tőle független hatalmi ág működésébe. Kizárólag jogszerűségi kontrollt fognak végezni, ahogy korábban is. Ugyan én ezt egy kicsit bátrabban kezeltem volna ezt a kérdést, de nagyon visszafogottan szabályozza az új kódex a közjogi szerződéseket. Nem alkotott kötelező szabályt arra, hogy a közigazgatási jogviszonyban hozott szerződéseket mindenáron a közigazgatási bíróságok vizsgálják. E tekintetben a jogalkotónak egy eseti felhatalmazást kell adnia. Ebben nincs változás a korábbi felfogáshoz képest. Azonban az igazi nagy lépés majd ez lesz, hiszen a nagy nyugat-európai közjogi rendszerekben azt látjuk, hogy amikor közjogi jogviszony jön létre, akkor az ügyekben a közjoghoz értő közigazgatási bírák járnak el, és nem pedig magájogi nézőpontból ítélkező bírák elé kerülnek az ügyek.
Honnan lesz ennyi hatósági aktust érteni és értelmezni képes közigazgatási bíró Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy a magyar közigazgatás kiváló jogászokat foglalkoztat, hiszen rengetegen foglalkoztak például a közigazgatáson belül jogorvoslati hatáskör gyakorlásával. A másodfokú közigazgatási ügyekben eljáró jogászok csak nem olyan jól képzettek, mint a közigazgatási bírák, hiszen ők is jogorvoslati fórumként jártak el. Az általános közigazgatási rendtartás azt célozta, hogy csökkentse az elbírálási szintek számát, tehát jó néhány ügyben a közigazgatáson belüli fellebbezés lehetősége majd megszűnik, vagy a fellebbezés nem lesz egy kötelező és automatikus elbírálási szint, hanem ha a jogorvoslati kérelem alapján a hatóság úgy látja, hogy az ügyfélnek igaza van, intézkedhet a döntés visszavonása vagy módosítása iránt. Tehát egyfajta szükségtelen szint kikerül az elbírálási rendből. Ennek a helyére azonban egy komolyabb, megfontoltabb bírói szint kerül.
Mire jutott az új polgári törvénykönyv joggyakorlatát vizsgáló munkacsoport eddig? Ez egy viszonylag friss, hatalmas kódex, és sok vita is övezte a bevezetését, előtte is, meg utána is.
A tanácskozó testület, el kell mondjam, hogy rendkívül izgalmas beszélgetéseket folytat. Amikor csak tehetem, havi egy hétfő délelőtti alkalommal magam is mindig beülök erre a beszélgetésre. Körülbelül 10-12-en folytatnak nagyon komoly szakmai vitákat arról, hogy hogy kell az új polgári törvénykönyv egy-egy intézményét értelmezni, alkalmazni. És ennek most már láthatjuk nyomait is, hiszen az új polgári törvénykönyv tanácsadó testület, amelyet Mennyhárd Attila, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára vezet, jelenleg éppen a dékánya is a jogi karnak, már több véleményét közzétette a Kúria honlapján. Például a közös tulajdon megszüntetésének kérdéskörében, nevezetesen, hogy vagylagosan is lehet kérni több módon a közös tulajdon megszüntetését, és előre az ítéletben is lehet vagylagos rendelkezést hozni. A legutóbbi ülésen, amelyre majd szeptemberben fognak visszatérni, és véglegesítik majd a véleményeket, a jogi személyekkel kapcsolatosan felmerülő jogértelmezési kérdésekkel foglalkoztak, és a legutóbbi ülésen érintették a gondossági kötelmek és a szerződés szegéssel okozott kár összefüggéseit is. Arra kérem szerkesztő úr, hogy ne kérdezze meg, hogy pontosan milyen vélemények merültek fel, mert valóban rendkívül bonyolult kérdések merültek fel.
De az mikor dől el, vagy hogy dől el, hogy miből lesz joggyakorlat elemzés, miből lesz PTK gyakorlatát vizsgáló munkacsoporti vélemény, magyarán minek mekkora lesz a kötőereje? Mert nyilván a bírók mindet elolvassák.
Kifejezetten törekszik arra a kúria, hogy ügyek nélkül, bírói gyakorlat nélkül semmilyen kötőerővel rendelkező aktust ne hozzon, véleményt ne fogalmazzon meg. Tehát az új PTK tanácsadó testület szabadabban mozog, a véleménynek semmilyen kötőereje nincs, ehhez mérten nem szükséges, hogy verifikálható, igazolható módon konkrét ügyekre támaszkodjon az a vélemény, amit meghoz.
Tehát ez inkább elméleti jellegű?
Ez inkább elméleti jellegű, hiszen a testületben is többségben vannak a jogtudósok, illetve a társhivatások képviselői, ügyvédek, közjegyző is részt vesz ebben a testületben. Ezzel szemben a joggyakorlatelemzés mindig a létező joggyakorlatot vizsgálja, ügyeket kér be, ügyeket néz át, és ezekből szűri le a következtetéseit. Tehát a jelentés, amit a kúria honlapján szintén minden alkalommal közzéteszünk, az a konkrét ügyekből leszűrt következtetéseket fogalmazza meg. Ennek sincs kötőereje, de ha ebben az elemzésben fölmerül akár jogalkotási szükségesség, akár kúriai iránymutatás megfogalmazásának az igénye, ennek alapján a kúria akár úgy, hogy az elvi közzétételi tanácsok kiválasztanak egy a joggyakorlatelemző csoport elemzésében jelölt problémát tárgyaló határozatot, és azt elvi határozatként közzéteszi, így módon egyfajta kötőerőt ennek már tulajdonít, vagy jogegységi eljárás kezdeményezésére kerülhet sor.
A jövőben milyen jogelemző munkacsoportokat indít, mert ha ezt valaki követi végig az évek során visszafele, akkor nincs most már nagyjából olyan terület, amit legalább egyszer ne néztek volna meg.
2017-ben megint azt kell mondjam, hogy rendkívül izgalmas témákban indult joggyakorlatelemzés. Olyan témákban, amelyhez közeleső kérdéseket az elmúlt 5 évben a kúria nem vizsgált. Ilyen a büntetés végrehajtási bírói gyakorlat, különös tekintettel a reintegrációs őrizetre. Ezek új jogintézmény, új hatásköröket kaptak a büntetés végrehajtási bírák. Ezeknek a gyakorlásának a mikéntje a gyakorlat számára átfogó jelleggel még nem világos. Én biztos vagyok abban, hogy a Feleke István bíró úr által vezetett csoport komoly felvetéseket fogalmaz majd meg. Ugyancsak elmaradt az eddigi években a harmadfokú eljárásokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat elemzése. Ez ugye a büntető jogorvoslatnak egy speciális formája, ahol egy újabb fokot iktat be az eljárási törvény azért, mert a jogorvoslati bíróság hozott egyfajta új rendelkezést. Ezt a csoportot Márki Zoltán tanácselnök úr vezeti. Az utóbbi időben itt is szóba került, hogy megnövekedett a népszavazási ügyek száma, tehát úgy döntöttünk, hogy Balogh Zsolt bíró vezetésével megvizsgáljuk a választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat gyakorlatát. Most már olyan nagy számú ügyel rendelkezésre, hogy lesz lehetőség elvi következtetések levonására is. Minden ügyszakban vizsgáltuk már a hatályon kívül helyezéseket, és a közigazgatási perekben is meg fogjuk vizsgálni 2017 évben. Az új polgári törvénykönyvben a rokontartás szabályrendszere, ezt Makai Katalin tanácselnök asszony vezetésével fogjuk megvizsgálni. Baka András tanácselnök úr a közérdekű adatok kiadásának gyakorlatát fogja áttekinteni, és szintén új módon került szabályozásra a jegyző birtokvédelmi eljárása, és új ennek a bírósági kontrolljának a szabályrendszere is, és a munkáltató kárterítési felelőssége is új kérdéseket vetett föl. Ez az a 8 kérdés, amit a 2017-es évben alaposabban vizsgálunk.
Ez egy politikai tartalmú kommentárnak nevezte, és csak a legfőbb ügyész közleményére rámutatva reagált a DK Sukor ügyben megfogalmazott fenyegetésére. Hol van a bíróság bírálhatóságának határa Magyarországon ma?
Én azt gondolom, hogy rossz irányban változott ilyen szempontból a közszereplők hozzáállása, hiszen egyre radikálisabb megfogalmazásokat hallhatunk a bíróságokkal összefüggésben. Én ezt nem tartom egy helyes iránynak. ennek ellenére úgy azt a közös felfogást alakítottuk ki a kúrián, és úgy gondoljuk, hogy ha közszereplők politikai tartalmú megnyilatkozása történik, akkor erre közvetlenül a kúria a legszélsőségesebb esetektől eltekintve nem reagál. Ehhez próbáltam tartani magam ebben az esetben is, hiszen a június elején elhangzott nyilatkozat, amely tulajdonképpen azt tartalmazta, hogy börtönbe záratná bizonyos ügyekben eljáró ügyészeket és bírákat, tehát a mindennapi munkavégzésükkel összefüggésben fenyegette meg a bírákat. Ez nem elfogadható.
De az eljáró konkrétan személyükben is azonosíthatóan így megfenyegetett bíróknak ez kielégítő magyarázat, hogy a kúria nem reagál erre, míg korábban ennél kisebb súlyú bírálatokra is igen határozottan és azonnal reagál, nem feltétlenül ellenzékkel, akár még kormánypárti politikusokkal szemben is.
Nem szeretnék belső dolgokról beszélni. Nyilvánvaló, hogy egy elnöknek feladata, hogy az érintett bíróval konzultáljon. Én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit a félévi sajtó értékelésen megtettem, nevezetesen, hogy egyetértésemet fejeztem ki a legfőbb ügyészség elítélő sajtóközleményével, ez elegendő reakció.
Milyen eszközei vannak a bíróságoknak a bírói függetlenség védelmére? Közhangulattól, politikai nyomásgyakorlástól?
Nyilvánvalóan fontos terület a visszafogott hozzáállás ellenére a köznyilvánosság. Hiszen a bírók konkrét ügyekben, a konkrét ügyeket vitató felvetésekre a pozíciójuknál fogva nem reagálhatnak. Ezért a bírósági vezetőkre több teher hárul, folyamatosan figyeljük azt, hogy milyen reakciók születnek egyes bírósági döntésekre, és körültekintően mérlegeljük, hogy mikor, milyen módon reagáljunk ezekre. A bírói függetlenségnek azonban van egy másik összetevője, és amit szeretnék szóba hozni. Mert azt hiszem, hogy egy jelentős döntést hozott a közelmúltban a Magyar Alkotmánybíróság, amikor a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény bírákra vonatkozó részének felülvizsgálatát az indíványomra elvégezte. És megállapította, hogy a bírák nemzetbiztonsági ellenőrzésére vonatkozóan nagyon határozott és világos szabályokra van szükség, és a 2015-ben elfogadott törvény ilyen vonatkozásban félreérthető. Így módon jogalkotási kötelezettséget határozott meg a Magyarországgyűlés számára. A igazságszolgáltatás szervezete, a kúria is minden szakmai segítséget meg fog adni a Magyarországgyűlésnek ahhoz, hogy mindenki számára elfogadható új szabályozás szülessen.
Hogy érzi, mi az az irány, ahonnan a legjobban fenyegetik a bírói integritást? Közhangulat, politikai ügyek, gazdasági ügyek, milyenek?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult a bíróságon belül egy megfelelő protokoll arra, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Én mindig azt tartottam a legnagyobb veszélynek, hogyha a bíróságok nem kellő intellektuális színvonalon működnek, ha nincs meg az az intellektuális erőtartalék a bírói szervezetben, amely képessé teszi arra, hogy okos és meggyőző döntéseket hozzon.
De ma megvan? Magyarország történetében voltak olyan időszakok, amikor sajnos ez rossz irányú döntésekhez vezetett.
Én azt hiszem, hogy ez egy mindennapos küzdelem, hogy ez az intellektuális erő meglegyen a szervezetben. Nem akarom előre lelőni a témát, de a hétvégén lesz a bíróságok napja, ahol én hagyományosan egy köszöntő beszédet szoktam tartani, és ennek a köszöntő beszédnek a tárgya változtatásmenedzsment a bírói szervezetben lesz. ebben a beszédben is ki fogok térni arra, hogy mennyire fontos az, hogy az új kihívásokhoz folyamatosan igazodjon a bírói szervezet. Ez folyamatos megújulást igényel, folyamatos belső erőforrások előállítását. A kurián nagyon nagyot lendített ebben a kérdésben az, hogy 18 főtanácsadói helyet alakítottunk ki, és közel 20 fiatal jogtudós támogatja, segíti jogi háttérmunkával a bírák munkáját. Én a nap mint nap megjelenő sajtóközleményekből és a közzétett ítéletekből ennek a hatását már most is le tudom mérni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dorák Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Kálló Izabella, Lendvai Szabolcs és Módos Márton vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.